Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Rádió Café 98.0, Werner Millás reggelit hallgatjátok. Itt van velünk Gede Balázs, azonnal érkezik.
És nyom, Zsuzsi, hello. Igen, itt vagyok, csak közben a következő interjú alanyunkra vadásztam. Kérem, igen. Szépen köszöntök én is mindenkit. Igen, az utolsó órába fordulunk, ami hát szűk egy óra, de annál izgalmasabb, lesznek jó témáink. Elérhetőséget mondtál?
Elérhetőséget nem mondtam, úgyhogy most ezt gyorsan pótolom. 0-36-98-0-98-0 SMS, Viber, WhatsApp, tudjátok jól. Egyébként nagyon sok olyan megjegyzés érkezik, amire itt már mi fel vagyunk vértezve, hogy visszaverjük a támadásokat, amik minket érnek így vélemény formájában, természetesen ellenpontozunk véleményeket.
Az egyik ugye az volt, hogy a kocsmát közösségi térnek többet ne nevezzük. Mert
igen, fölmondok, mindenki föl van háborodva.
Hát az én olvasatomban az, hogy a közösségi tér az egy nagy halmaz, mindenféle ilyet annak nevezhetünk, ahol összejövünk, és valamit csinálunk szociálisan, kulturálisan, valamit.
Pontosan.
És ennek egy részhalmaz a kocsma, ami szintén egy ilyen közösségi tér, speciális funkcióval, ahol italozás mellett leülünk és beszélgetünk.
Hogyha néha hallgatok stand-upot, akkor szerintem Aranyosival vagy Bögőccsel tudnánk például hozni. Tehát ott a kocsma kultúra, mint olyan, az egy teljesen létező sztori. Szóval én megértem, hogy ha nagyon letapadtan kezeljük ezt a fogalmat, akkor az negatív is lehet, és alkoholizmusra
kicsit eufémisztikusnak tűnik, igen, a kocsmát közösségi térnek.
De ugyanakkor meg gondoljatok bele, szóval, hogyha az ember elmegy egy, vagy elment régen egy faluba, akkor biztos, hogy ott tudta meg a legjobb pletykákat, meg ilyesmi. Na most ezt az egészet egyébként mi azért hozzuk be, és azért beszélgetünk erről, mert ugye a reggeli órákban szóba hoztuk azt, hogy elindult egy kocsma turizmus támogató program, 1 milliárd forintot oszt majd szét a Nemzetgazdasági Minisztérium, 3 millió forintot lehet egyébként igényelni kocsmáknak, bároknak, stb. Borozóknak.
És tudod, hogy kapcsolódik a következő beszélgetéshez?
Na, hogy
láttam, hogy ilyen megkérdezzük a kocsma emberét, tudósítást a tévébe, aha, valamelyik csatornán erről a rendelkezésről, ahol egy házas pár volt az üres kocsmába, és ott viccelődtek is, hogy a kedves neje a tulajdonos, ő meg a tömeg, mondta a férj. Mert hogy ez van, hogy eléggé ki tud ürülni a kocsma, igen, és azon panaszkodott, hogy vannak is bent, kikérik az italukat, és hogy 4-5-en is tudnak csendben lenni, amikor máskor 2-3 ember hangzavart csinált, mert mindenki leül, kikéri a piáját, és nyomkodja a telóját.
Hát ez nem jó.
És akkor itt tudunk átkötni a következő témánkra, a nethasználatra.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Na, mert hogy a tavalyi évben egy átlagos magyar naponta mindegy 3 órát internetezett, és az is megváltozott, hogy min. Mert egy jó 10 évvel ezelőtt 14-ben még asztali számítógépen inkább, most meg inkább mobilon. De nem lövöm le az összes poént, mert hogy Gulyás Benyamin, az NMHH műsorelemző munkatársa várakozik a vonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Na, hát készült egy ilyen felmérés, aminek most csak így az alap hangját adtuk meg, ugye ezzel, hogy mennyit is töltünk internetezéssel. Ez egyébként milyen körben készült? Tehát kikről beszélünk, akikre ezt az átlagos 3 órát húzhatjuk?
A 16-75 éves korosztály a magyar internetezőknek a többsége, tehát egy ilyen durván 7,5 millió emberről beszélhetünk.
Aha.
Mi volt az egyébként, ami a legjobban hatott arra, hogy ennyire megváltoztak az internetezési szokásaink? Én bevallom, ez a 3 óra nekem viszonylag kevésnek tűnik. Szerintem hát minden nekünk dolgunkat, igen, ott intézzük a neten.
Igen, amúgy ez egy nagy átlag, szóval vannak nyilván olyan személyek, akik többet interneteznek, és ebben a csoportban még nem tartozik bele a, mondjuk az okos tévé használat, tehát hogy csak a mobil és a számítógépek, illetve a laptopok használatával töltünk átlagosan 3 órát. Ami pedig ilyen nagy változást hozott, az valószínűleg így a, egyrészt az a trend, hogy egyre népszerűbbek a mobiltelefonok, másrészt meg azért a pandémia, így a Covid járványa is erőteljesen segített ezen, hogy egyre fontosabbá válik számunkra az, hogy mobil elérhetőek legyünk mindenhol, állandóan napra készek és online legyünk, és egészen megfordult, ahogy említetted így a 10 évvel ezelőtti trend, akkor még sokkal inkább a számítógépek uralták az eszközhasználatunkat, még jelenleg inkább már elmondhatjuk, hogy 10 emberből 80 használnak mobilt, és 3-an számítógépet.
Egyébként igen, amit Zsuzsi mondott, hogy sok vagy kevés, ez bennem is mindig ilyen ellenérzés szül, amikor ilyen statisztikákat hallok, mert persze mindig több órás átlaghasználatról beszélünk, de azért ezt ilyen részleteiben össze lehet adni, hogy a múltból átkerült ide egy csomó minden, az újságolvasás, időnként a könyvolvasás, a filmnézés, a zenenézés, ez mind valami külön eszközön, külön módon történt, most ez mind sokszor egy eszközön, internet használattal, tehát ezek adódnak össze, amikor a sok óráról beszélgetünk.
Igen, amit itt a hatóságnál tapasztalunk, például a streamingeknek a előretörése, így az elmúlt években ezek nagyon népszerű platformokká váltak, rengeteg időt is töltünk velük, illetve a közösségi média az abszolút a kedvencünk így manapság. Nyilván én nekem is így ez a 3 óra, ez bőven meghaladja, vagy hát meghaladom ezt a 3 órás átlagot, így a munkámból kifolyólag
igen.
Sokkal több.
Hát főleg aki meg hírekkel, ilyesmivel foglalkozik, ugye annak meg különösen
igen.
Több ez az átlagnál. Az, hogy bocsánat, a munka címe az anyagnak, hogy a magyarok többsége nem tudna mobil nélkül élni, ez a számokból levont következtetés, vagy rákérdeztetek egy ilyenre esetleg, hogy mi lenne ha típusú kérdéssel?
Van egy ilyen nemzetközi kutatás, TGI-nak hívják, és ezen keresztül egy panelen kérdezték le a résztvevőket, és akkor ebből fel tudtuk becsülni azt, hogy több mint 50%, valami 55 környéki százalék mondta azt, hogy már egyáltalán nem, vagy inkább nem tudna a telefonja nélkül boldogulni, és ugyanígy 45% mondta azt, hogy a mobiltelefonjához ugyanennyire hozzátartozik az, hogy legyen rajta internet hozzáférés is. Uh-huh. Tehát, hogy ebből is jól látszódik, hogy mennyire fontos számunkra már az, hogy online legyünk.
Azt hiszem, az életünket úgy éltük, hogy volt egy pandémia előtti, meg egy pandémia utáni időszakunk. Tehát bármilyen aspektusban beszélgetünk, mindig van ugye a Covid előtt, meg a Covid utáni korszakunk az életünkben. És érdekes módon valahogy arra világított rá ez a kutatást, hogy megváltozott a hagyományos médiához való viszonyunk, de valahogy a rádió és a tévé fontosabbá vált mégis a pandémia alatt. Ez hogy lehetséges? Vagy miért alakult ez így?
Igen, láttunk egy kisebb visszaesést azzal kapcsolatban, hogy mennyire tájékozódtak az emberek interneten keresztül. Felerősödtek ugye a hagyományos médiumok, mint a TV, rádió, mert alapvetően így a kormányzati, meg a legfőbb hírforrások ezeken keresztül érkeztek. Ezek voltak azok, amik a legkönnyebben fogyaszthatóak voltak, és a legbiztonságosabbnak ítélte meg a közösség, vagyis a lakosság, míg az interneten tapasztalhattuk, hogy számos fake news, dezinformáció kezdett el terjengeni.
Tehát akkor tulajdonképpen a hagyományos eszközök, mint a tévé meg a rádió viszonyultak a legmegbízhatóbb forrásnak a tekintetben, hogy hol tartunk a pandémiában, milyen intézkedések, milyen események történnek. Nagyon érdekes ez egyébként, hogy TV rádió maradt még mindig a hagyományos tájékozódásban első fronton.
Azt a felmérést vizsgálja egyébként, hogy mit csinálunk az átlag 3 órában, mert ugye azért ez sem biztos, amikor én azt mondtam, hogy nem ördögtől való 3 órát netezni, azért annak az összetétele nem mindegy. Tehát, hogyha 3-ból
2 óra 50 percet
pörgetem a TikTokot, és 10 percet tájékozódok, akkor az nem lesz egy annyira jó arány, mint hogyha ez fordítva lenne. Hogy ezt mértétek-e, vagy vizsgáltátok-e?
Igen, azért valamennyire látszódnak ezek a tendenciák, hogy mely honlapokat, mely applikációkat fogyasztjuk a leginkább. elmondható, hogy ez a hírfogyasztással kapcsolatban elég alacsony, tehát hogyha nézünk egy ilyen nagy-nagy átlagot, akkor az kb. Egy ilyen 5-15 perc.
Balázs kilógunk az átlagból fölfele.
Ja.
Internetezéssel és hírfogyasztással fogyasztunk, viszont social media, akár Facebook, akár YouTube, azok több mint órán felül helyezkednek el, illetve azok, akik TikTokoznak, ők leginkább mobilon keresztül ilyen óra 5 perces átlagot tudnak produkálni naponta.
Hogyan változott meg egyébként a kommunikáció például a különböző korosztályokban? Ezt azért kérdezem, mert én azt tapasztalom, hogy például a telefonon is most már nem olyan egyszerű hívni egymást. Előtte rádírok, hogy tudunk beszélni, vagy van 5 percet, hogy telefonon beszéljünk.
Hát, sőt, a fiatalok nem is nagyon szeretnek hívogatni, érted? Mert igen. Ők csak igen. Inkább üzengetnek, igen. Mert már a hívás is macera,
igen.
Meg hosszú.
A fiam
meg...
nem veszi fel a telefon, de üzen az Instán, hogy hello, majd visszahívlak, vagy nem tudom valami. Tehát, vagy mi a baj, anya, tudod? Tehát, mert amúgy meg most hívtam is rám ír az Instán, szóval nem is értem.
Amúgy a közösségi médiában ez kicsit átterelődött a hangsúly, most már tényleg a kapcsolattartás. Talán az egyik legfontosabb, amit így a válaszolók kiemeltek, hogy nyilván ezen keresztül tartják a kapcsolatot, üzennek egymásnak, és lehet, hogy emiatt is szorult egy kicsit háttérbe így az élő beszéd, uh-huh. Vagy a telefonon keresztül való hívás. Illetve még azt tudom hozzátenni, hogy a COVID idején, mivel rá voltunk szorulva, és nyilván kellett egymást segítenünk, így egy több szempontból is látszódik az, hogy mondjuk az idősebb generáció egyre jobban kezd hozzászokni, egyre jobban emelkedtek azok a statisztikák, amelyek arról számolnak be, hogy például vásárolnak interneten keresztül, online hírtartalmat fogyasztanak, vagy mondjuk ott keresik meg a kérdéseikre a választ. Tehát, hogy ezekben is látszódik az, hogy egyre jobban kezdünk adaptálódni így a társadalom egész szintjén az internethez.
Egyébként most én megint azt hoznám be, hogy ugye beszéltem arról, hogy a COVID előtti meg a COVID utáni időszak, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos tekintetben a COVID hozott jó dolgokat, mert ez a fajta digitalizáció és a digitális gondolkodásra való átállásunk.
Hát ez felpörgette,
abszolút
hát ugye sokszor mondják azt,
és itt maradt velünk, abszolút.
Több évnyi ilyen organikus igen. Fejlődést sikerült lerövidíteni.
Igen. Úgyhogy szerintem ez bizonyos szempontból pozitívnak tekinthető, bár az, hogy napi egy órát töltünk közösségi média pörgetéssel, hát ezt még egy kicsit ilyen alulreprezentáltnak érzem. Bár lehet, hogyha is az átlagot nézzük, akkor mi Balázsral ebben nem tartozunk bele.
És a fiatalabbak meg felhúzzák az átlagot, igen.
Elhúzzák az átlagot.
Hát nyilván a social media csak egy-egy részét, tehát hogy csak a TikTokot pörgetjük egy órán keresztül, YouTube szerintem 40-50 perc, uh-huh. Facebook szintén másfél óra, és ugye ezek összeadódnak, tehát hogyha azt mondjuk, hogy social media, akkor szerintem kapásból a 2 óra plusz fölött, de most így nem szeretnék ilyen nagyon exaktul ebbe belemenni. Uh-huh. Ami még érdekes talán az, hogy nagyon sok jó dolgot, amit említettél, hozott tényleg magával ez a COVID, hogy megtanultunk olyan dolgokat kiváltani, például ez a online tanulás. Nyilván nagyon sok hátránya van ezeknek, viszont rájöttünk arra, hogy így meg lehet tartani egy meetinget online, nem kell élőben ott lenni, és ugyanúgy meg el lehet végezni például a munkahelyeken, ez egy tök jó dolog, uh-huh. Ahogy így bejött ez a sok online meeting. És amit még észrevettünk, bocsánat,
igen,
csak
igen,
egy mondat, hogy annyira sok program lett már hirtelen, mióta vége lett a COVID-nak, és annyira örülünk, hogy rengeteget eljárhatunk, nem tudom, társasággal, számos programon részt vehetünk, hogy ez is megállapítottuk, a kutatásban leírtuk, hogy a stressz szint amúgy nagyon érdekesen megnövekedett, főleg a COVID után, hogy olyan sok mindent próbálunk csinálni, hogy felszabadult óráinkat így egyből lekötjük, hogy most már elmondhatjuk, hogy 44%-a a társadalomnak érzi gyakorta kimerültnek magát, illetve háromból egy személy mondja azt, hogy túl stresszes az élete, bocsánat, vagy éppen túl sokat aggódik maga miatt. Szóval így érdekes ezt a mentális egészségét is látni így a dolgoknak.
Abszolút. Egyébként tök jó, hogy ezt behozod ezt a témát, mert pont itt az egyik szünetben olvastam, a Portfólió jelent meg reggel 7-kor egy cikk arról, hogy mennyire kimerültek vagyunk, és hogy az alvást egyfajta luxusnak tekintjük, és hogy egyébként a gondolkodásunkra, akár az üzleti döntéseinkre is milyen hatással lehet a kialvatlanság. És valószínűleg ez ennek köszönhető, hogy egy állandóan túlpörgetett spirálban élünk, aminek nyilván része az, hogy folyamatosan a neten elérhetőek vagyunk, bármilyen formában, bármilyen platformon kommunikálhatunk egymással, vagy híreket fogyaszthatunk, közösségi médiában barangolhatunk, szóval igen.
Oké, hát csak módjával és tudatosan, azt hiszem ez ennek a sommázata, az internet használatot. Köszönjük szépen, Benyám, hogy beszélgettünk ezekről. Szép napot, jó munkát!
Nagyon szépen köszönjük, minden jót, szervuszok!
Gulyás Benyaminnal, az NMHH műsorelemző munkatársával váltottunk pár szót az internet használatunkról.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Hát pörög az online virtuális kocsmánk.
Abszolút, ezerrel. Abszolút. Hát figyelj, hát itt már szolgálom a izéket, a fröccsöket, tényleg.
Nagyon jó, tényleg.
Nagyon sokan szóltak hozzá egyébként, és nagyon örülök annak, hogy vannak ilyen konstruktív hozzászólások is, mint például, hogy írja valaki nekünk, hogy a barátaival sokszor jár bringázni az országban, vidékre, kisfalvakra is beszoktak nézni, és hogy nagyon hiányzik neki, hogy ott egy jó fröccsöt vagy egy bambit meg lehessen inni, és egyébként egy kicsit beszélgetni a helyieken. Pontosan ez az, amiről beszéltünk mi, hogy egyfajta ilyen közösségi jellege is van az ilyen kis kocsmáknak. Igen. Aztán valaki azt mondja, hogy most mit vagyunk ezen kiakadva, hogy ütkezzen érzékenykedni a kocsma, az egy szentély, és kész.
Ja, igen, hogy igaza van, hogy nem közösségi tér, hanem szentély.
Ez egy igazi szentély, igen. Hát ja. Kinek mi? Egyébként visszatérve a kocsmáknak...
Az angol és ír pubokról mit írt a hallgató? Itt az előbbi...
Nézem neked azonnal.
Igen, a még egy elejjebb.
Aha, azaz. Itt van, tessék.
Ja, hogy azok bejönnek, az angol és ír pubok. Hát azok sem az ezer alatti kis falakban, hát hiszen ott írkocsmát nehéz találni.
Igen, mert hogy ugye mi kifejezetten azt a témát hoztuk be, hogy a falusi kiskocsmáknak indul ez a turisztikai mentő program. A turisztikai szempontból szeretnék, hogy mondjam, helyzetbe hozni a falusi kiskocsmák, ahol ugye 3 millió forint lehet maximum a támogatás, amit lehet igényelni. Vannak, akik azt hangosítják ki, hogy a kocsma kultúrának valószínűleg a 2012-es hogy mondjam, ilyen mondjam,
a szerencsejátékép betiltás tette be a kaput. Igen, de az sem volt megoldás, tehát azért azt felejtsük el, hogy az egy jó irány volt, hogy sokszor, nem akarok megbántani senkit, de alul iskolázott emberek oda hordták a család teljes kasszáját, és utána a kölcsönök még nagyobb problémákat okoztak, tehát azért ez ne legyen.
Nyilván az egy mélyebb társadalmi problémát próbált meg kiküszöbölni. Igen. Úgyhogy ez volt így a legjobb
A legjobb pillanata,
igen.
Az online kocsmánknak.
Abszolút.
Jó, akkor viszont...
Főzni fogunk még.
Tőzsdézni
is, meg főzni. Hát látod, én már hol tartok.
Ja, hát igen, ki mit. Én mind a kettőt őzöm, te csak a főzést, úgyhogy ezt így fogjuk beosztani.
Honnan tudod?
Ja, az is, egyébként tényleg meglepnek a lányok. Ugye? Mind a két hírszerkesztő.
Kérem szépen, ne legyünk sztereotípusok.
Hogy neki a bitcoinja is, akkor tessék megmondani, hogy most mi legyen, a másik, hogy éppen a Netflixet pörgeti, úgyhogy lehet, hogy nálad is lapul valami.
Igen.
Valami kis
nem
titkos.
Nem,
én elnézést is kérek érte. Nem is fordul elő a műsor hátralévő részében, ahogy említettük, tőzsdenyitás meg egy kis gasztronómia jön még.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van a telefonvonalunk túlsó végén a mindig vidám Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatót!
Valószínű ma reggel nem Trump úr legújabb ötlete villanyozott fel ennyire.
Hát az jutott róla eszembe, kicsit olyan az ember, mint vannak ezek a társas játékok, amiben lehet olyan kártyát húzni, hogy a másikat tudod vele hátráltatni, vagy ha lehet ilyet mondani a rádióban, vagy szivatni.
Igen, nyugodtan.
És nekiosztották az összes ilyen kártyát, és most így azt játsz, hogy most ezt rád rakom, de innen visszaveszem.
Abszolút igen. Mi most kaptunk egyet, ugye az EU, a mexikóiak kaptak egy halasztást, úgyhogy tényleg olyan, mint hogyha ezeket rakosgatná.
Nem lennék a stábja tagja, komolyan mondom. Tehát akinek ott normális esze van, az szerintem...
Az valószínűleg nem a stábja tagja, de szerintem nagyon elragoszuk túl ezt a kérdést.
Egyébként azt veszem, vagy kezdem észrevenni a piacon, hogy mintha egyre magasabbra szökne az inger küszöb, tehát hogy az elején még tényleg az volt, hogy minden egyes ilyen híre azonnal csapkodtak az árfolyamok. Most már mindenki kivár egy kicsit, hogy várjuk meg, hogy ez most komoly, vagy vicce, vagy holnap visszavonja. Tehát, igen, tehát
megtanultuk
muszáj
kezelni,
egy picit.
Igen.
Akkor ezek szerint ez sem ütött be nagyon az európai tőzsdéken, ez a 25%-os vám belengetés, hát nem belengetés, ez most már jön?
Hát úgy tűnik, hogy a nyitásban azért alapvetően nagyobb mínuszok voltak, aztán ahhoz képest egy picit, mintha kezdenének magukhoz térni a tőzsdék. Mondjuk Európában még azért mindig a mínuszok uralkodnak, ilyen 0,5% és 1% között, de a budapesti értéktőzsde például egész jól magára talált, ott is egy nagy mínusszal kezdtünk, de most már egy hajszálnyi pluszban van az index, 87.763 ponton van a BUX, úgyhogy mondom, nyitás után volt 87.000-nél is, és a vezető részvények is szépen lassan átfordultak pluszba. Ez alól kivétel az OTP, amelyik azért még mindig egy korrekciós irány mutat, 0,5%-kal van lejjebb a tegnapi záróértékénél, ez most 23.980 forintot jelent, de az összes többi blue chipünknek sikerült pluszba váltani. A Richter már majdnem 1%-kal, ez 10.780 forintot jelent, a MOL 0,3%-kal 2.902 forinton volt az utolsó kötés, és meglepetésre a Magyar Telekom is, amely tegnap ugye nagyon nagyot ment, folytatja ezt a
rendületet.
Nem
volt elég az a 12%
kerülni, hát? Arra számítottam volna én is, hogy ezután azért jön egy kis gyors profit realizálás, de nem, mert 0,6% pluszban van, és 1640 forint a jelenlegi ár. Úgyhogy alapvetően nem néz ki rosszul a budapesti értéktős, de így összességében egy kis ijesztő nyitás után elég szépen magára talált, és mondom, a tendencia az, ami jól néz ki, hogy azóta gyakorlatilag az első 5 perc sokja után folyamatos az emelkedés.
Uh-huh. A forint piacon mi újság? Tegnap láttam egy 3-assal kezdődő árat az euróban.
Így van, ez úgy tűnik, hogy tartós, és ott is egyértelmű a tendencia, most már mondhatjuk hetek óta. A 400-nál ugye volt egy kis megtorpanás, kicsit talál kicsit fölé, de most mintha folytatódna a forint erősödése. Most már 399.15-nél jár az euróval szemben az árfolyam, és 381.40-et látok most a dollár ellenében, de mondom, az mindenképpen biztató, hogy maga az irány az most már hetek óta stabil, és a forint erősödését mutatja.
Oké. Nem lesz ugye annyira nyugodt a hét maradék része, mert elég komoly makroadatok jönnek az USA-ból. A pénteki ez a fogyasztó, a PC, nem is tudom, mire fordítjuk, jobbnál jobb nevei vannak, szóval egy ilyen inflációs adat jön, meg GDP is talán az USA-ból, igaz?
Így van a GDP ugye a mai napon, ez a PC inflációs adat pedig holnap, ahogy említetted, és valóban ezek mindenképpen fontosak lesznek, főleg itt a kamatpálya, ugye most azért sokat változott, mert év elején gyakorlatilag egyre csökkent annak várakozása vagy valószínűsége, hogy lesz, vagy mekkora lesz idén az amerikai kamatcsökkentés, de most ez megint elindult, megint emelkedésnek indult, most már megint inkább a két kamatcsökkentés felé hajlik a piac, vagy a várakozás, úgyhogy ez az elsősorban, amit befolyásolhatnak ezek a most érkező adatok, és ez mindenképpen fontos, akár euró-dollár, akár úgy egyéb részvénypiaci várakozások szempontjából is.
Oké, köszönjük szépen, megnézzük, hogy zárásig kitart-e ez a jó lendület. Jó munkát kívánunk, és szép napot neked.
Köszönöm, szép napot
mindenkinek.
Sziasztok.
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk a tőzsdén történtekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
És a székely gasztronómia került erőtékre, kérem szépen. A Visit Hargita Egyesület Bukarestben a romániai turisztikai vásáron mutatta be, ugyanis a múlt hétvégén a székely gasztronómiát, úgyhogy ebből kapunk most mi is egy kis ízelítőt. A telefonvonalunk túlsó végén Szabó Károly, a Visit Hargita igazgatója, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.
Jó reggelt
kívánunk!
Jó reggelt!
Na!
Hát mi igazából, Károly, kicsit, hogy mondjam, zavarban vagyunk, mert hogy mi azt hittük, hogy azért itt az erdélyi ételekkel nagyjából tisztában vagyunk, de kiderült, hogy egyikünknek sem különösebben izgalmas az a meglátás, hogy a hurutos levesből mit lehet készíteni, vagy mi ez egyáltalán, vagy tehát, hogy nekünk teljesen más asszociációnk van, és ez azért nagyon rossz érzés nekünk, mert hogy ugye a székely kultúra része az életünk, úgy egyébként szívesen gondolkodunk erről, szóval mit akar?
Igen, tisztázzunk egy-két izgalmas dolgot, meg egy picit erre az eseményre is térjünk, hogy mi volt ez a bukaresti turisztikai vásár, mikor zajlott?
Elképzelni sem tudtam volna, hogy rádiós kollégákat zavarba lehet hozni. A hét erről van szó.
Igen.
Nos, az egész történetnek az apropóját az adja, hogy Hargita megye 2027-ben az Európa gasztronómiai régiója címmel fog büszkélkedni, és mi az egész turisztikai népszerűsítési aktivitásunkat ennek rendeljük alá az elkövetkező néhány évben. Beszeretnénk pozícionálni Hargita megyét, mint egy gasztrodesztináció, és a bukaresti turisztikai vásáron, a tavaszi turisztikai vásáron már egy ilyen jellegű standdal mentünk, és a négy nap alatt, amíg ez a rendezvény zajlott, minden nap egy más Hargita megyei vendéglő érkezett, és finomabbnál finomabb készítményekkel látta el az odalátogatókat.
Aha.
És így került a terítékre az örmény leves is, hogyha már ezt kérdezték.
Ezt mindenképp tisztázzuk, ugye, mert amiről Zsuzsi beszélt, hogy a hurúttal ízesített örmény leves, hát ebben az időszakban a hurútról egy ilyen
pesti
belvárosi gyerekeknek másut eszébe, és nehezen passzítható egy ízletes gasztronómiai élményhez. Szóval ezt mindenképpen tegyük tisztába.
Alapjáraton a hurút, tehát az egy száraz, pépes valami, ami fermentált tejből készül. És zöld színe van, amit a beleaprított petrezselyem zöldtől kap. Gyakorlatilag ez egy örmény ecet, ha tetszik úgy, vagy egy román bors, savanyítani használják a leves.
Igen, világos.
Savanyítani.
Én pedig akkor a savanyaleveseknek nagyon nagy barátja vagyok, hogy ez biztos jó lesz.
Elkészítik, fagyasztva tárolják, és amikor megfőtt a leves, akkor lehet adagolni ízlés szerint ebből a hurutból, ami gyakorlatilag az örmény utazás során alakult ki néhány száz évvel ezelőtt, és azóta is nagyon nagy előszeretettel készítik. Itt főleg Gyergyószent Miklós környékén van több örmény Hargita megyében. Ők azt mondják, hogy ma is egy olyan ezren tudják felvezetni a vonalaikat, a vérvonalaikat az örmény
Akkor tulajdonképpen akkor ez egy olyan dolog, ami nagy kereskedelmi forgalma, nem? Tehát nem olyan, hogy bemegyek a boltba, és akkor megveszem a hozzá.
Ezt nem tudom leemelni a polcról, hanem ezt
hagyományosan otthon készítik.
Nem lehet. Ezt ugye egy Szentmiklóson lehet megvásárolni, és akkor is, hogyha az ember nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik. Házilag készítik, és nem is nagyon értékesítik, tehát ez egy olyan sajátosság, ami csak erre a vidékre jellemző.
Nagyon jó, akkor ez ilyen anyáról, leányra, apáról, fiúra szálló gasztronómiai tudás, nagyszerű.
Hú, még hozzunk egy-két ilyen érdekességet, ami esetleg kevésbé ismert, mert könnyen lehet, igen, hogy amivel kezdtük a beszélgetést, a Székely gasztronómiának csak a felületét tudjuk innen kapargatni, és a nagy mélységeit azt nem feltétlenül ismeri mindenki.
Varázstorta puliszkával és szilvával például.
Igen, például erre akartam
kérdezni. Igen, édes puliszka. Nagyon-nagyon szerette az ottani közönség a tejben megfőzött polentát, amit mézzel és vaníliával ízesítenek.
És milyen régóta reggeli.
És nagyon-nagyon jól megy szilvalekvárról. Hölgyeim, uraim, próbálják ki otthon, hogyha nem hiszik, főzzék meg a puliszkát tejben.
Aha.
Tegyenek hozzá mézet édesíteni, és egy kis vaníliát. A gyerekeik imádni fogják.
Nagyon szerintem fontos, hogy kukoricadarából kell készíteni.
Igen, hát mint a polenta, így van.
Igen.
Jó, mekkora sokaság járta körül a strandokat, az majd később lesz, a standokat, mennyire volt népszerű a kiállításuk?
Nos, hát voltak pillanatok, amikor nem lehetett odaférni a standhoz. Én azt mondanám, hogy azért egy jó néhány ezeres tömeg megfordult ott a Margita megyei standnál, nem csak a gasztronómiáról volt szó, hanem vittünk magunkat a turisztikai vállalkozókat is, akik népszerűsítették az elkövetkezendő ajánlataikat, akár a húsvétra, vagy akár a nyári szezonra. Egy 120 négyzetméteres standdal ment most Margita megye, és ezt a szintet szeretnénk továbbiakban is megtartani. Fontos azonban, hogy ugyanebben az időpontban ott voltunk a budapesti utazás kiállításon is, Székelyföld standdal, tehát aki érdeklődött az itteni lehetőségek felől, az ott is megtalált minket.
Uh-huh. Egyébként mennyire látnak rá Károly arra, hogy a román kultúrában hogyan épült be például a székely gasztronómia? Ugye mi együtt élünk egymással, különböző kultúrák nyilván hatással vagyunk egymás életére, akár gasztronómiai életére is. Mit tapasztalnak ezzel kapcsolatban?
Ha nagyon lecsupaszítjuk a székely gasztronómiát, akkor egy egyszerű étkezési szokásokat találunk. A hiányból fakadó gasztronómia, ugyanis ezelőtt 100-200-300 évvel azért itt is szegénység volt. És azt ettek, ami volt. Uh-huh. Viszont volt egy nemesi réteg, amely hozzáfért a vadállományhoz, a fátlánhoz, tehát a vadászható, horgászható alapanyagokhoz, és ez vitt be némi szint, hogyha össze kellene hasonlítsam a környékbeli népeknek a gasztronómiájával, hát ez is egy nehéz alapjáraton, egy nehéz tápláló étrendet jellemez, mert azért itt, ahogy mondani szokás, fél évig tél van, s a maradék 6 hónapban hideg, tehát azért ide kellett az energia.
Ez jó, igen. Jó, mikor lesz valami hasonló rendezvényük, vagy bármilyen ilyen
találkozási pont,
igen.
Folyamatosan készülünk, tervezünk. Az elképzeléseink szerint 2025 az a tervezés éve. 2026-ban már főpróbát szeretnénk tartani, és 2027-ben már élesen megy. Meghívtuk Európát egy vacsorára, és ehhez a feladathoz szeretnénk felnőni.
Ott a helyünk.
Nagyon klassz, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, és hát további sikereket kívánunk. Minden jót. Viszontlátásra. Szabó Károllyal, a Visit Hargita igazgatójával, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Na hát, körülbelül ennyi fért bele a mai napiba. Valaki írt egy ilyen 12 üzenetes kis szösszenetet, külön sorban egy-egy üzenetet, hogy nincs fent a tegnapi podcast. Igen, vettük, köszönjük, majd pótoljuk.
Balázs, egy kicsit kedvesebben.
De mert a végén ilyen, hogy lehet, bár nincs is ott senki, valaki, tehát Lilla két percenként, egy percen belül három üzenetet írt, hogy
egy olyan nincs. Hallgató, aki nagyon
kedves. Aki azt
hitte,
hogy ez a szám, ez egy AI ügyfélszolgálatos szám, és rögtön kap egy választ rá, de hát éppen beszélgettünk Szabó Károllyal, a kiváló székely gasztronómiáról, úgyhogy nem tudtunk erre reagálni. Most reagáltam, hogy majd pótoljuk, kinyomozzuk, hogy...
És már a hallgatók egymásnak segítve mondja már, hogy kedves Lilla fent van a weboldalon, úgyhogy ott keresd.
Igen. Köszönjük a segítséget. Na, holnap lesz ismét millás reggeli, ugye?
Igen. Tudod, hogy ki fog
jönni? Hát tulajdonképpen tudnám. Én azt mondom, hogy nekem nem kell felkelnem korán, én mindig csak ezt tudom. De most egy ilyen sugót használva kérlek szépen, ami a beosztásunk, Ács Gábor és Mihálovics András lesznek a holnapi műsorvezetők, ők várnak titeket nagy szeretettel. Úgyhogy így készüljetek, ha amennyiben erre készülni kell. Ugye? Például Ács Gábor rovatára lehet készülni, ugye 9 óra után az utazási rovatban nyilván számos kérdést vár majd utazási területről, amit majd próbál megválaszolni, úgyse tudja mindet, de azért próbálkozzatok.
Igen, Andi egyébként bejött az előbb, és aztán elment. Nem tudom, nem szólítottuk meg, vagy lehet. Magányosnak érezte itt magát köztünk.
Ránézett az órára, azt mondta, idő van, kimegy, csinál gyorsra egy rántottát, egy kis kávéval dzsúzzal betolja, és majd utána jön. Biztos, hogy az ő műsorszáma jön a hírek, úgyhogy várjátok meg különben is, hogyha tehetitek, maradjatok itt a csatornán, számos jó program jön még, és ahogy említettem, ugye holnap ismét millás reggeli fél héttől, előtte pedig a hatos ismétlés. Mi mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.